Mi a feladata ön szerint a 21. században egy ilyen kiemelt színháznak, mint a Nemzeti Színház, hogyha egyetért azzal, hogy én most kiemelt színháznak minősítettem?
Egyet kell értsek vele, hiszen a Nemzeti Színház név az már rangot jelent, kiemelt a támogatottsága is, és hát kiemelten a figyelem középpontjában van, különösen, hogy sok politikai hercegurca is előzte meg az én kinevezésemet. Tehát mindenképpen helyén való azt mondani, hogy kiemelt színháznak számít. De én nem tudom, hogy érdemes-e most arról beszélnünk, hogy amikor én a Nemzeti Színházat megpályáztam, akkor nem csak ezt a kiemelt intézményt pályáztam meg, amelyben elvárhatóak a rendkívül rangos előadások, hanem megpályáztam azt a lehetőséget is, amivel én érni szeretnék. Most nagyon sokszor beszéltem már erről, mert nyilván mindig el kell ismételni ezt a fontos alapvetést, hogy én szeretném a Nemzeti Színházat talán az ország első számú kulturális intézményévé tenni. Ezzel azt értem, hogy nem csak színház van, nem csak színházi előadások vannak, hanem rengeteg esemény. Ezek az események nyilván a színház környékén van, találhatóak elsősorban. Ide értek különböző CD és könyv bemutatókat, költészetet, irodalmat, felolvasó színházat. De értem azt is, hogy esetleg olyan társadalmi eseményeknek is helyet adunk, amelyek fontosak valamilyen szempontból, érdeklik a közvéleményt. Talán azt mondanám a legpontosabban, hogyha a színházi előadások mellett egy agóra lenne a Nemzeti Színház, egy találkozóhely, ahol sok minden történhetik.
Tehát ez azt jelenti, hogy egy picit olyan lesz a Nemzeti Színház, mint a Merlin Színház, hiszen amit most felvázolt, azt piciben a Merlin már megvalósította.
Igen, most az én pályázatom első mondat, ezt már sokan hallották tőlem, ezt is szívesen ismétlem, így hangzik, hogy mindennek az egyetemi színpad az oka. Most a Merlin az igaz, de a Merlin is azért lett olyan, mert az én csillapíthatatlan nosztalgiám 60-as évek legendás egyetemi színpada iránt, az működtette tulajdonképpen sok mindent a pályám során. Én szeretek rendezni olyan eseményeket, amelyekben részben a szakma, részben a közönség részesül, és nekik szól, hozzájuk szól. Tehát ilyen volt a Csepürágó ünnep, ilyen volt a Tabáni Versfesztivál, és hát nagyon fontos, hogy milyen diadalmas volt az eddigi két poszt, a Pécsi Országos Színházi Találkozó. Ezek mind olyanok, amelyek hasonlítanak azokhoz az élményekhez, amelyeket én dédelgetek a lelkemben. És a Merlin végig azt szeretett volna lenni, amit most a Nemzeti csinálna majd nagyban.
Amikor korábban beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy igényes népszínházzá kell majd válnia a Nemzetinek. Ez mit jelentett? Ki az, vagy mi az, aki vagy ami már nem fér majd bele a Nemzeti Színházba?
Nagyon nehéz itt határvonalat húzni. Ugye nehéz definiálni a nemzeti jelzőt, hogy mindenki mást vár el tőle, hogy milyennek kell lenni. Mennyire kell hagyományőrzőnek lenni, mennyire kell újnak lenni, kiknek szóljon a színház. Én azt gondolom, hogy azért az helyes, hogyha azt megállapítjuk, hogy egyszerre kell két dolgot tudnia, a hagyományokat őrizni, és keresni az újat, illetve még azt is megkockáztatom, hogy az új utak keresésében is élen kellene járni. Tehát ha most majd van alkalmam elmondani a szezonok a műsortervét, ugye ebben van Vörös Marti Cille és a Hunyadiak, de ugyanakkor van Pintér Béla vagy Bodó Viktor. Tehát elég széles a skála, amin belül szeretnénk elhelyezkedni, és szeretnénk sokféle kínálatot nyújtani, mindenki megtalálhassa benne a magáét.
Beszéljünk egy picit magáról az épületről, hiszen ön sem titkolta, hogy annyira nem nyerte el a tetszését az épület. Koltai Tamás kritikus most a minapi cikkében azt írta, hogy a műalkotás nem szakítható el a környezetétől. Ön viszont azt mondta, hogy ezzel ellentétben ettől még lehet kulturális központ, és lehet a kultúra fellegvára ebből a színházból. Koltai egyébként ahhoz hasonlította ezt a jelenséget, mint hogyha egy Van Gogh képet műanyag keretbe helyeznénk el. És azt is hozzátette, hogy nem lehet elbagatelizálni ezt a kérdést. Önnek mi a véleménye mindenről?
Hát való igaz, hogy az épület esztétikai látványa nekem sem nyerte el a tetszésemet, de hát ízléseken úgysem érdemes vitatkozni. Én nem találom jónak ezt az analógiát, bár Koltai Tamás biztos ragaszkodni fog hozzá az utolsó csepp végéig. Én azt hiszem, hogy ha bejön a közönség, akár a kamaraterembe, akár a nagy színházba, lemennek a fények, és kijönnek a színészek, és elkezdődik egy, tételezzük fel az én kedvemért egy fantasztikus előadás. Nem fogják előadás közben azt érezni, hogy az épület esztétikai látványa az a belépéskor esetleg zavarta őket. Ha olyan színházat csinálunk, amilyet én a lelkem mélyén szeretnék, akkor hiszem, hogy nem fogja őket az épület esztétikuma befolyásolni.
Mi az, ami még hiányzik az épületből? Azt mondta, hogy szükség van például társas összejövetelekre, alkalmas helyiségekre.
Most az épületről szóval kötelessége elmondani azt, miután már jószerűvel 2,5 hónapja élek benne, hogy minden várakozásomat felülmúlta az, amit én bent lakva tapasztaltam. Most nem a külső megjelenéséről beszélek, és főleg nem a homokzatáról, hanem azokról a terekről, amelyek hátul vannak, amelyben a színészek, a rendezők, a tárak, a műszak, minden ott dolgozó leírja maga adott esetben 10-12 óráját. A Csvajda György kiválóan ért a színházhoz, pontosan tudta, hogy milyennek kell lenni egy színháznak hátul, és elmondhatom azt, hogy fantasztikusnak tartom ezeket a tereket. Az öltözők, a kamaraterem, a tárak, a próbatermek, a különböző szolgálatot teljesítő helyiségek, ezek mind tökéletesen vannak megtervezve. Most ami hiányzik valóban az én tervemhez, szükségeltetnek olyan terek, ahol a közönséget tudjuk fogadni, és tudunk nekik különféle produkciókat adni. Tehát hiányzik egy olyan hely, például, mint ami a Merlinben volt, hogy van egy étterem, ami adott esetben kis klubterem, és ahol lehet talán színházi előadásokat is csinálni, még vacsora színházra gondolok. Tehát hiányzik a hagyományos két terem mellől még egy hely. Ugye van a nagy színház, meg a kamaraterem. Most ugye nagyon sokan tudnak róla, hogy milyen mániákusan szeretném beépítetni a szabadtéri színpadot. Ez a szabadtéri színpad, ez a Nemzeti Színház épületéhez van vigyeztve a Duna felüli oldalon. De meggyőződésünk, hogy szabadtéri színházként nem tud üzemelni a Hév közelsége miatt, meg sok minden más miatt sem. A Siklós Máriával most már tudtunk egy kompromisszumot kötni, és nagyon előre haladott tárgyalásokat folytatunk, már rajzok is készültek arról, hogy hogyan lehetne ezt az épületbe integrálni, befedni a szabadtéri színpadot. Létrejönne egy 160 fős, rendkívül hangulatos kamaraterem, és fölötte egy kis kávézó. Ezek most már olyan terek, ahol én tudok szabadon tervezni, a fantáziám elindulhat, és a közönség nagyon jól fogja érezni magát, akármilyen keretbe lépett bele.
Azt már említette a mai beszélgetés során is, de ez nagyon sokszor elhangzik öntől, hogy minden az egyetemi színpaddal kezdődött. Az egyetemi színpad azért lehetett annak idején annyira sikeres, mert szembeszállt a megszokott színjátszással. Koltai Tamás a már emlegetett kritikájában azt mondta, hogy ma igencsak el kellene egy újabb egyetemi színpad. Erről mit gondol?
Én azt gondolom, hogy a Koltai Tamás egy kicsit félreértette a nyilatkozataimat, legalábbis az ő cikkéből azt feltételezem, hogy nem volt eléggé figyelmes. Amikor én azt mondtam, hogy minden az egyetemi színpadra vezethető vissza, jó lehet, az Universitas fantasztikus együttes volt, én mégsem a színházi előadások miatt idéztem az egyetemi színpadot, hiszen ha a színházi előadásokat vettem volna alapul, és azokra emlékeztem volna egy pályázat kapcsán, akkor inkább a kaposvári évek alatt született remek műveket mondtam volna. Koltai Tamás figyelmét elkerülte talán az, hogy az egyetemi színpadra való utalásom az arról szólt, hogy milyen pezsgő élet volt ott a színházi előadások mellett. Tehát én arra gondolok, hogy ott csinálta a Tőny Zoltán az Izgága Jézusok című önálló estjét, vagy Mensáros a 20. századot, vagy ott alakult meg az Omega, ott kezdett először a Sándor György működni, ott volt a Balázs Béla filmklub elődje, a nevük sem volt talán, de a film az nagyon nagy szerepet játszott, ott hallgattunk Beatles-t. Szóval rengeteg esemény volt, ami lázba hozta a fiatalságot, lázba hozta az értelmiséget. Tehát 5 évesen utal azokra az előadásokra, mert nem azokért az előadásokért nyúlok vissza az egyetemi színpadhoz, hanem azért a pezsgő életért, ami ott volt. És ilyen hasonló pezsgő életet szeretnék én most a Nemzeti Színházban is megcsinálni. Ha ezt a témát tovább folytathatom, nagyon biztatóak az előjelek. Ugye a Nemzeti Színház elfogadottsága úgy tűnik, hogy nem volt túlságosan jó az elmúlt időszakban. Nem álltak kötélnek a színészek, nagyon rossz hangokat lehetett hallani természetesen, hát ahogy az illik, voltak támogatói is. Amikor én beléptem, mint főigazgató, a legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon mekkora lesz az elfogadottságom. Nagyon hamar, én január 1-én léptem be, február 8-ára meghirdettünk egy színész farsangot. Minden színésznek elküldtük a meghívót, kitettük a színházak próbatáblájára. Messze felülmúlta minden előzetes várakozást az eredmény. 1200-an voltak az épületbe, különböző helyekről. Ez a különböző, úgy értem, hogy topográfiailag is, tehát jöttek vidékről színészek, busszal, mikrobuszokkal, kocsikkal, és talán politikai értelemben is. Lehet mondani, hogy minden irányból ott voltak az emberek, és a tekintetükön, a köszönésükön, a részvételnek az aurája, ból lehetett tudni azt, hogy itt bizony valami jó dolog kezdődik, hisznek bennem, várnak tőlem valamit. Tehát öröm volt látni ezt a sokaságot, és öröm visszagondolni rá most, amikor a terveket szövögetem, hogy hát várja a szakma tőlünk, hogy valamit csináljunk, és ez nagyon nagy handicap.
Hogyha az egyetemi színpadot nem kifejezetten a nemzeti, tehát ezt a hasonlatot nem kifejezetten a Nemzeti Színházra vonatkoztatjuk, akkor ön hogy látja általában a mai magyar színjátszást és a rendezéseket? Tehát úgy érzi, hogy elég pezsgő, elég kreatív, elég formabontó az a színjátszás, illetve azok a rendezések, amelyeket ma látni lehet az ország különböző színházaiban?
Hát én úgy látom, hogy nagyon nagy baj történt itt a demokrácia megszületésével. Mert ez a rendszerváltástól kezdve lehet mondani, hogy a színház komoly nehézségekkel küzdik. Jó lehet, a nézők nem hagynak cserbe minket, telt házakkal mennek az előadások. De hát intőjel, hogy hogyan megy le a színvonal, hogyan száll egyre mélyebbre, és hát de a kultúra minden területén tapasztalható ez, hogy az igénytelenség kezdi átvenni a szerepet. Amíg nem volt a rendszerváltozás, addig a színháznak volt társadalmi küldetése. Hát pláne Kaposváron éltem meg ezeket a rendszerváltás előtti éveket. A színháztól az emberek vártak valamit, hogy kimondanak szavakat, amiket esetleg nem lehet máshol kimondani. Keresték egymás tekintetét, üzentek egymásnak, és a színháztól örömmel vették a különböző üzeneteket. Ez megszűnt a demokráciával, szólásszabadság van, mindenki azt mond, amit akar, a színház így nem lett eléggé érdekes. Most már csak a művészettel tudna a színház érdekes lenni, azt meg sokkal nehezebb csinálni, gondolom, és hát kevésbé is megy. Ugyanakkor azért valós vagy vélt hatások érik a színházat. Mint hogyha azt a biztatást kapná a színház, hogy szállítsa le az igény, több pénzt keres vele, jobban tud megélni, hogyha egyre olcsóbb lesz. Tehát én egyetértek Koltai úr abban, hogy aggasztó jelek vannak a magyar színházban, ami a minőséget illeti. A Nemzeti Színház szeretne szembeúszni az árral, és Koltai Tamással vitatkozva is szeretne értéket létrehozni.
Azt mondta, hogy csak a művészettel lehetne ma kitűnni. Lát olyan jó kezdeményezéseket, jó társulatokat, rendezéseket, amelyekre azt mondja, hogy igen, ez formamontó, ezen a vonalon kéne tovább menni.
Hát mondhatnék, ez a feltételes mód arról szól, hogy te nem akarok megbántani senkit sem azzal, hogy kihagyom, de gyorsan hozzá is teszem. Azt, hogy a Nemzeti Színház nem tud egy példát sem követni. Tehát vannak nagyon tehetséges fiatalok jelenleg is, vannak formabontó kísérletek, vannak olyan előadások, amelyek feszegetik azokat a kereteket, amelyek megkövesedni látszanak. De azért a Nemzeti Színháznak népszínháznak kell lennie, olyan kínálatot kell nyújtani, amelyben minél többen megtalálják a magukét. Talán nem érdektelen elmondom, hogy milyen darabokat tervezünk a jövő évre, abból azért, és kik rendeznek, talán abból lehet sejteni valamit. Nem tudom, hogy ez a műsorszerkezet, ez lehetővé teszi ezt a...
Természetesen.
Tehát négy nagy
színház... De nem tudjuk befejezni a hírek után, úgyis folytatjuk.
Jó, négy nagy színházi előadás lenne. Való Péter rendezi a Vörös Sándor Holdbeli csónakosát. Ez egy nagyon erős látvánnyal rendelkező előadás lesz. Itt ki akarjuk használni a Nemzeti Színház színpad technikájának adottságát, hogy egy világszínvonalú színpad technikáról van szó. Utána következne Szomori Dezső Györgyike, drága gyermek, Béres Attila rendezésében. Itt érdemes néhány nevet mondani, mert hogyha nézők azt látják majd a plakáton vagy a színlapon, hogy Molnár Piroska, Holosi, Frigyes, Kulka János, Törőcsik, Mari, Sel Judit, akkor gondolom, hogy azért valamit fognak gondolni róla, talán azt, hogy meg kell nézni. Ezt követi a Vörös Martinak a Cillei és a Hunyadiak című produkciója, vagy előadása, amit Spíró György átír. Nagyon szereti ezt a darabot. Picit bele kell nyúlni, hogy a mai néző és jó ízűen el tudja fogyasztani. Nagyon fontos magyar történelmi dráma, ezt Babarczi László rendezi. Negyedikként Mohácsi János, a híres és elhíresült és hírhet kaposvári rendező, nekem nagyon jó barátom, a Bíró Lajos Sárga Líriumját egy kicsit átalakítja és viszi színpadra. Tehát ez lesz a Nagy Színházban négy produkció. A Kamara Színházban elsőként lesz egy érdekes darab, nem nagyon ismerik, Karinti Frigyes Holnap reggel című darabja. Egy dilettáns drámaírónak egy fantasztikus, izgalmas filozófikus műve, én nagyon szeretem, nagyon sokat várok tőle. Másodikként lesz a Csiky Gergely Buborékok című színműve. Ígéretem ellenére, amely ígéretem úgy szólt, hogy én nem fogok rendezni ebben a szezonban, most mégis úgy alakult, hogy ezt én rendezném, szeretném megnyerni Törőcsik Marit játékmesternek hozzá. És a harmadik kamaraszínházi bemutató, az pedig a idei drámapályázat valamelyik díjnyertes darabja lesz. Ez 7 bemutató, és mellé becsempészünk érdekességeket, kicsit alternatív színházakat.
Például?
Tehát Bodó Viktor, a neve nagyon hamar ismert lesz, ha még nem ismerik, mert egy kirobbanó tehetségű fiú most végez rendezőszakon. Ő csinál egy Motel című előadást a saját Magma csapatával és a saját írásával. Pintér Béla nevét sokan hallották, ő is egy jelentős egyéniség a magyar színházi szakmának. Ő csinál a Donkanyar 60. évfordulójára egy történetet, és Halász Péter neve aztán ismertebb, nekem régi harcostársam, még az egyetemi színpadról ismerjük egymást, Portugál levelek címen hoz létre egy produkciót. Tehát ez így összesen 10 előadás, amelyben elég szélesre vannak nyitva az óló szárai, ugye Cille és a Hunyadiak mondjuk az ólónak az egyik szára, és a másik szára mondjuk Bodó Viktor.
Március 15-éig zárja le a tárgyalásokat a Nemzeti Színház állandó társulatával kapcsolatban. Kiderül, hogy kik azok, akik az állandó társulat tagjai lesznek, kik azok, akik mennek, kik azok, akik jönnek. Ki dönt egyébként arról, hogy ki kerülhet be a társulatba? Ön egy személyben?
Nem, most ez egy sajátos helyzet, ugye itt adott egy társulat, 23-an vannak azon a névsoron, amelyet a Nemzeti Színház úgy tartott nyilván, hogy a társulati névsor, de, vagy társulat, de ez igazából nem társulat volt, mert volt, amikor darabra leszerződtették, pénzügyi technikát is fedezett ez. Ilyen, idén azt gondoltuk, hogy a társulat építés lesz a legfontosabb feladat. Hogy ki, hogyan kerülhetnek ide színészek, hogy hogyan kerülnek, az több összetevőből áll. Egyrészt meg kellett találni a dramaturgia segítségével a darabokat, ezek most, mint elmondtam, ezek megvannak. Meg kellett hozzák találni a rendezőket. Most Barikó Tamás társam ebben a munkában, ő a művészeti tanácsadó. És akkor volt a legkényesebb rész, hogy leültünk és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy a jelenlévő a meglévő névsorból kiket lehet jól használni az adott szerepekre, miután már megvoltak a darabok, a rendezők kikben gondolkodnak, és hogy nekünk milyen vágyunk volt arra, hogy kiket látnánk itt szívesen. És végül is kialakult egy olyan szereposztás, most már minden darab ki van osztva, és majdnem minden színésszel már beszéltem. Ugye azokkal kell kezdeni, akik jelenleg ott vannak, mert hamar meg kell mondani azt, hogy el kell menniük, vagy maradnak-e. Most én példátlannak tartom azt, hogy a 23 emberből 20-szal tovább is együtt fogunk dolgozni. Itt mindenki arra gondolt, hogy nagy mészárlás lesz, meg elküldés, meg dráma, ami szokott lenni. Ez egy örömteli fejlemény, hogy végül is 20 emberrel a jövőben is együtt fogunk dolgozni. És ehhez még jön 17, tehát összesen 37 tagja lesz a Nemzeti Színház társulatának. A Törőcsik Marit kifelejtettem, amikor dicsekedtem a Szomori szereposztásával még, de hát ő is benne van ebben a brilliáns szereposztásban, tehát így tag is. Talán érdekes az, hogy kik azok az újak, akik jönnek itt. Most néhány
lehet már mondani. Neveket mondani?
Lehet, mert ők már igen mondtak, bár papíron még nincs aláírva. Milyen érdekes talán az, hogy Bodrogi Gyula a Nemzeti Színház tagja lesz. Úgy volt, hogy csak egy darabban játszik a Holdbeli Csónakosban, de aztán föltettem neki a kérdést, és ő örömmel ragadta meg a lehetőséget. Tag lesz Kulka János, Sel Judita, Radnodiból Sinkó László, Trokán Péter, Merc Tibor, Pap Zoltán, Söptei Andrea és még sokan mások. Hadd dicsekedjek azzal is, hogy nagyon sokan jelentkeztek, hogy itt szeretnének játszani. Van egy listám, amin van olyan 60 vagy 70 név. Ezek mind vagy bejöttek hozzám, vagy telefonáltak, jelezték azt, hogy szeretnének a Nemzeti Színház tagjai lenni.
Már beszélgettünk az állandó társulat tagjairól, és neveket is említett. Van például olyan színház, ahol nem látják szívesen azt, hogyha mondjuk egy színész televíziós műsorvezetést vállal. Ön szerint mennyire befolyásolja a színészi alkotó munkát az, hogyha valaki folyamatosan jelen van ilyen szerepkörben a televízióban?
Szakmán belül is nagyon nagy viták folynak erről. Éppen a napokban beszéltem egy nagyon rangos és jeles és kiváló művésznővel erről a kérdésről. Nem egyezett a véleményünk. Ugyanis én ebben liberális vagyok. Én azt gondolom, hogy összeegyeztethető a kettő. Természetesen megvan a lesújtó véleményem a televízió színvonaláról és a különböző szolgáltatásaikról, és hát természetesen nem vagyok elégedett az ott szereplő művészek teljesítményével sem, de én azt gondolom, hogy ez más műfaj, próbálják ki magukat. Ha egy színész elmegy és megméretteti magát más területeken is, avval maga a színház véleményem szerint nem veszít. Minden tapasztalattal, minden tudással értékesebb lesz a színész. Az sem baj, hogyha pénzt keres, és az sem baj, hogyha ha tágítja az ismereteit, a tudását. Tehát én ezt a kérdést tudom tolerálni.
Végül is azzal, hogyha folyamatosan jelen van valaki egy színész műsorvezetőként a tévében, ezzel ismertebbé válhat, mint azzal, hogyha csak a színpadon látják a nézők. Éppen ezért lehet, hogy vonza is majd a nézőket, mert emiatt bemennek a színházba. De ugyanez a visszájára is fordulhat, hiszen elképzelhető, hogy ismertebb lesz. Éppen ezért nem mennek be a színházba az emberek, a közönség, mert oda az illúzió.
Jó, akkor ne féljek konkrétan beszélni, ugye most túlon is az egyik legeklatánsabb példája ennek, és nagyobb viták vannak vele. Most én inkább csak kérdezem akár magától, akár a hallgatóktól. Mi történik akkor, hogyha a Stoll Andris Vitéz László szerepét játsza a Holdbeli Csónakosban, és kommunikál a közönséggel, tehát effektíve kontaktust tart velük. És akkor bejönnek a gyerekek, mert sok gyerek lesz, és látják azt a Stoll Andrist, aki nekik is valaki, ugye, azért fölnéznek rá, meg tudják, meg mit tudom én, mit jelent a népszerűség. És akkor benne van ő egy színdarabban, amit most eljöttek megnézni, és tudják, hogy ő a Stoll Andris, és ő az a valaki. Most a kérdésem az, hogy nem jelente ez olyan előtt hozzátéve, hogy feltételező Stoll jól játssza azt a szerepet. Nem jelenti azt a 7-8 éves gyerek számára, hogy akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogyha ott van az általa tisztelt, szeretett, imádott, talán bárvány, fogadott valaki, benne van az előadásban, akkor nem jelenti azt, hogy a színházat is beleteszi, fölteszi arra a polcra, ahol ezek a dolgok szerepelnek. Ő még nem tudja az értéket, nem tudja, de valahogy a színház akkor nem kerül hozzá közelebb, hogyha valaki olyan is képviseli, akit ő elfogad csak azért, mert a médiában van. Nem tudja még, hogy minek mi az értéke.
Hogy visszatérjünk ahhoz a kritikához, amit már sokszor emlegettünk a mai nap folyamán, Koltai Tamás kritikájához. Azt írta ebben a hosszú elemző cikkében, hogy úgy veszi észre, hogy színházi paradigmaváltás megy végbe, tehát ahogy ő fogalmaz, az eladás kereskedelmi hívó szavai lettek úrrá színházi berkeken belül. Mit gondol mindenről, hiszen legalábbis szerintem az, hogyha valami jó és az eladható, vagy valaki eladhatóvá teszi, az nem feltétlenül rossz. Hogyan lehet akkor az eladhatóságot és az eladást összeegyeztetni a művészettel?
Igen, örülök, hogy visszatérjünk nem a kritikára, csak visszatérjünk arra a kérdéskörre, amelyiket akár a kritika megjelenése, vagy Koltai Tamás írásának megjelenése is kiválthatott. Nagyon nagy zavarban vagyok, mert én most kénytelen vagyok, ha ez a kritika így megjelenhetett, és ez, hát miért ne jelenne meg, és leírja a jóslatait, és leírja az összes elmarasztalást, úgyhogy tulajdonképpen még nincs is alapja, csak mint a jós érzi, hogy jövőbe lát, és leírja, ám legyen esküszöm, hogy nincs bennem egy szemernyi rossz érzésem. De hogyha viszont ez így van, akkor meg hadd mondjam el a másik oldal. Én se látok a jövőbe. Nem, Kolta is csak jósolgat, nem lát a jövőbe. Nem látok a jövőbe, én is jósolgatok. Beszámolok egyrészt egy közérzetről. Hallatlanul magabiztos vagyok. Nem azért, mert ezt én naponta megpróbálom magamban létrehozni, ezt a magabiztosságot úgy kelek fel, úgy nyúl, és hát minden gondolatom most természetesen a Nemzeti Színház, olyan magabiztos erőt érzek magamban kezdettől fogva, amit most még semmi sem ingatott meg. És én azt tudom, hogy minden részletét jól csinálom. Tehát ami eddig történt, arra azt mondom, hogy majdnem, hogy hibátlan. És én pontosan tudom ezt a szakmát, hogy hogyan kell csinálni. És minden lépését és részletét látom. A részleteket kell nekem jól megoldani. Be kellett jönni az épületbe, föl kellett mérni, hogy mi a helyzet, meg kellett ismerkedni a dolgozókkal. Darabokat kellett választani, színészekkel kell tárgyalni. Minden napnak megvan a maga története. És én nagyon jól csinálom ezeket a történeteket, és azt hiszem, hogy a jövőben is jól fogom csinálni. Én nem tudom, hogy majd milyen előadás lesz ez meg az, de azt tudom, hogy mit kell tenni azért, hogy az jó előadás legyen. És én ezt jól fogom tudni csinálni, és szeretnék rácáfolni az összes jóslatra. Ez egy remek színház lesz.